Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és már itt is van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Hácsongrádi Mártát, fényképész, képzőművész, nagyon sok mindennel foglalkozol, és nagyon sok mindennel foglalkoztál, és ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsorán. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm én is a rádió hallgatóit esetleg, és nagyon nagy szeretettel jöttem, mert téged nagyon régóta ismerlek, és mindig sokat gondolok rád. Köszönöm, hogy meghívtál.
Nagyon fontos apropója volt egyébként a mostani találkozásunknak, mert hogy megjelent egy könyv, amit te írtál. És én már úgy megláttam, egyből arra gondoltam, hogy le kell ülnünk és újra beszélgetni, mert már évekkel ezelőtt ugye volt egy olyan alkalom, amikor hát sok mindent megtudhattam rólad, és most én, amikor megkerestelek, akkor kérdezted, hogy és most mit fogsz kérdezni? És mondtam, hogy olyat, amit még senki nem tud, és nem is írtál le a könyvbe, pedig nagyon részletes a könyv, ugye az a címe, hogy Keresőbe zárt világ, és tulajdonképpen ez a te munkásságodat, életedet, családod életét jeleníti meg a mindenképpen a te látószögeden keresztül, hogy hogyan is és mit éltél meg, és nagyon érdekes, én azt gondolom, a te életutad, mert ma már nagyon sokat festesz, régebben meg nagyon sokat fotóztál.
Igen, tulajdonképpen a fotózás nem hagytam el, de egy kicsit másképp átalakult a szemléletem abban is, és egyáltalán az életvitelemben is megváltozott minden, de hát ez lehet, hogy a korral is jár, de a szemléletváltás egy ember életében szinte kötelező, úgy gondolom. És hát az első ebben a könyvben, amit említettél, már maga a cím is jelzi, hogy fotós vagyok, a keresőre célozgatok. Egyébként nagyon sok mindent a háborútól kezdve életem útját vezettem le, amit egy kicsit próbáltam hangsúlyozni, hogy a mi családunk szeretetben, az egymás segítésében, az egymás el nem hagyásában állt, és én ehhez szoktam. Az én anyukám 95 éves korában még gondoskodott rólunk, ő főzött ránk, és én ezt az utat választottam magamnak, és az agyamba betápláltam, hogy 95 év. Majd meglátjuk, hogy mennyi sikerül.
Hogy jött a könyvnek az ötlete? Mit szerettél volna megírni vagy elmondani?
Mostanában visszagondolok mindig a gyerekkoromra, hogy rendezgettem, mert eljött az idő, hogy rendezgessem a fiókjaimat, és a képek, a rengeteg kép, a film, minden tulajdonképpen arra inspirált, hogy a gondolatok a filmmel, a tárgyakkal kapcsolatban özönlenek belőlem, a fejemben vannak, és ezt le kell írnom. Ahhoz, hogy állítólag így tud az ember helyet csinálni a következő gondolatoknak.
Ugye rengeteg fotó van egyébként a könyvben, és hogyha valaki ezt végig lapozza, akkor borzasztó sok emlék jön szembe, rengeteg kép rólad, a családodról, a munkádról, az élményeidről. Tényleg nagyon-nagyon tartalmas maga az az életút, ami ide ugye bekerült. De ha egy picit visszanézek az elejére, hogy jött a fotózás, akkor érdekes, mert te nem a gyümölcsös tálat kezdted el fotózni, vagy kimentél a természetbe, és a naplementét kezdted fotózni, hanem az egészségügyből jöttél.
Igen, hát az nem volt a kezdet, mert a fotózás már 10 éves koromban elkezdődött. Az apukám, aki haditudósító volt valamikor réges-régen a háború alatt a orosz fronton, az ő fényképező gépe inspirált arra, hogy megismerkedjek jobban egy fényképezőgéppel, és hogy mit is tud a fényképezőgép. 10 éves koromban az édesapám elvitt engem Hajdú Nánásra, ha jól emlékszem, ott egy kovács műhelynek a felszámolásához ő dokumentációkat készített a szerszámokról. Tulajdonképpen egy pajtás fényképezőgépen volt akkor, a Jézuska hozta, tőle kaptam, tulajdonképpen az édesanyám volt az, aki mindig a pártomat fogta, bármit kitaláltam. Az apukám egy kicsit szigorúbb volt velünk, de hát valakinek kell is a családban. És apukám szerszámokat fényképezte, én közben felnéztem egy ablakra, a műhely ablakára, és ott láttam egy paradicsom passzírozót az ablakban kitámasztva, meg egy teljes köcsögöt. És az nekem nem is tudom, hogy megtetszett, és akkor lefényképeztem. És akkor, hát ez tulajdonképpen úgy el is tűnt valahogy a fiókok mélyén, és egyszer majd valamikor, amikor kezdtem fényképezni, mert ugye fölvettek a néprajzi tanszékhez, ott megint előkerült a fényképezőgép, anélkül nem vagy néprajzos, ha nincs fényképezőgépet, sőt, Újvári professzor azt mondta mindig, hogy ceruza, pálinka és fényképezőgép nélkül el se indulj kutatni. Hát ezt én megfogadtam, a mai napig is mindig van nálam ceruza vagy toll. Szóval lényeg az, hogy Bényei Józsefnek egy cikkéhez valahogy, nem tudom, ismerettség által ezt a fényképet, az ablakos fényképemet egy cikkéhez oda tette, és tulajdonképpen ő indított el a pályámon.
És hogy jött az egészségügy, amit említettem? Hát ez mert az is... meg teljesen más.
Igen. Hát nem így indult az életem, ugye, hanem beleszerettem a férjembe, és már jártam az egyetemre, de még nem végeztem. És akkor, mivel külföldi volt a férjem, Jugoszláviában lakott, de egy német származású családból eredt ő, és szóval megismerkedtünk minden, beleszerettem. A lényeg az, hogy csapot-papot itt hagytam, 3 bőröndel elhagytam Magyarországot, és oda költöztem, miután ő elvett engem feleségül. Hát sajnos ott nem kaptam letelepedést abban az időben, hát ez 1967-ben volt. Lejárt a vízumom, csak egy turista útlevelet kaphattam abban az időben.
A 67-es fotó az esküvőről egyébként benne van a könyvben.
Igen,
a nagy templom előtt. Nagyon szép fotó készült rólatok, úgyhogy ezt meg lehet nézni a könyvben. Milyen mennyasszony voltál?
Emiatt nekem vissza kellett jönnem Magyarországra, hogy nem kaptam letelepedést. Se állásom nem volt, az egyetem sincs elvégezve, a szüleim nyakán nem akartam élni, hát már felnőtt voltam, 23 éves körül voltam, mert egyből a gimnázium után nem vettek föl az egyetemre, hanem talán kétszer is felvételiztem. Gunda Béla professzor tanszékére vettek föl végül is, amikor én el is hagytam azt. De nem bántam meg egyébként ezt a tettemet sem, mint annyi minden más sem, mert mindig tudatosan tettem, amit tettem. Tehát akkor hazajöttem, és akkor először egy ilyen, mivel egész életemben mindig tanultam, tehát amíg nem vettek föl az egyetemre, én nem lóbáztam a lábamat, én dolgoztam. Már 15 éves koromban is dolgoztam a rendelőintézetben. Ez is úgy volt, hogy bementem a Nagyotiba, arról beszélek, és ott fölmentem az igazgatóságra, és közöltem, hogy én itt akarok dolgozni. És ettől ők kiájultak, hogy mi az, hogy itt akarok dolgozni, és ki vagyok én egyáltalán. Lényeg az, hogy másnap már ott dolgoztam, mert ez annyira ez a határozottság, ami jelen pillanatban is, és mindig velem van. Annyira megtetszett, hogy még 4 évig ott dolgoztam, iskola mellett.
15 éves voltál?
15 éves voltam.
És mit csináltál?
Orvosírnok voltam, hát ugye a latin nyelv az nem állt messze tőlem, de csak nyáron dolgoztam természetesen, és hát mindenki nagyon kedvelt, hol ilyen osztályon, hol, mert akkor még volt a fizikoterápiát, úgy hívták, hogy hőgyógyászat, és akkor mindenféle fogászattól kezdve minden osztályon voltam, ismertek. De hát ugye 4 év után elhagytam, mert fölvettek végre az egyetemre, de azt is elhagytam, és amikor visszajöttem, nem volt állásom. Kiskereskedelmi vállalathoz mentem, mert azt elfelejtettem mondani, hogy közben, még az egyetemre vártam a felvételire, közgazdasági különbözetét, 2 éves különbözetét elvégeztem, ahol megtanultam gyorsgépírni. Azon kívül könyvelő statisztikus technikumi oklevelet kaptam. Hát amit félig meddig kihasználtam azzal, hogy amikor bejött divatban, hogy saját magad adót kell beszámolni az adóhivatalnak saját magadról, akkor én kihasználtam, mert magamnak meg tudtam csinálni az adó papírjaimat. Azon kívül kihasználtam a gépírást, mert mai napig is használom, 10 ujjal gépelek a klaviatúrán. Már a fiam is mondta a múltkor, hogy már teljesen lekopott a betűnek festéke. Azt mondja, honnan tudod, hogy milyen betű? Hát az ujjamba van, csak ennyi. És akkor lényeg az, hogy nem nagyon tetszett ez nekem ott a gépelés, a kiskereskedelmi vállalatnál 3 hónapig vettek föl. Véglegesíteni akartak, tehát ez csak egy szerződés volt. És azon a napon, amikor bementem az igazgatóhoz, és közöltem vele, hogy én holnap már nem jövök, mert ide többet nem jövök, azt mondta, hogy most akarta véglegesíteni a szerződésemet. Hát nem baj, mondom, lejárt, én már többet ide nem jövök. Hát teljesen kiakadt, de mindegy, ez volt az elhatározásom. Lényeg az, hogy még megint nem volt még állásom, újabb persze, és akkor az utcán sétáltam, a Piac utcán, és találkoztam egy orvos ismerősünkkel, és közölte, hogy nincs kedvem, ha már úgyis nincs állásom, meg minden, nem jönnék el a Korbonsztalra orvosírnoknak. Hát mondom, jó, kipróbálhatom. És akkor megint a fehér köpeny, ugye ez már nem volt ismeretlen számomra, ott dolgoztam, és akkor ott kiderült, hogy én fényképezgetni szoktam. Hát elsőnek, amikor behívtak a bonzterembe, hogy akkor menjek már fényképezem le az esetet, meg a szerveket, hát háttal mentem be a bonzterembe, de akkor pedig már ott dolgoztam, vagy 2-3 hónapja, de a bonztermet messzire kikerültem. Valahogy nem tudom miért, én addig soha életemben nem láttam még halottat, pláne boncasztalon nem, és hát mondták, hogy ide fotózzak, oda fotózzak, és akkor megállapítottam, hogy amit a fényképező keresőjében nézel, az nem ugyanaz, amit a saját szemeddel látsz. És akkor így beleszerettem. Aztán elterjedt a kórházba, hogy itt van valaki a fényképezőgéppel szaladgál a nyakában, és akkor már más osztályon műtétekhez elhívta betegek látható betegségeit lefotózni, stb. És akkor aztán átvette a Tudományos Bizottság osztály, és akkor oda kerültem véglegesen, mint fotós. És akkor, amikor újra épült a kórház, akkor nekem külön csináltak egy laboratóriumot. És ott dolgoztam 39 évig.
Ezt a nagyon komoly tudatosságot, ezt honnan hozod?
Az az igazság, hogy ebben nőttem fel. Az apukám is ilyen volt, hogy amit eltervezett, az tűzön-vízen keresztül vitte. De nem más akarata ellenére. Ezt ő akarta. És nagyon érdekes, mert az én gyermekem, van egy fiú gyermekünk, akit nem kényszerítettem sose semmire. Ezt a tudatosságot, ezt a tüzönvizen, ez csak azért is, hogy magamnak megmutassam, nem másnak, de magamnak, hogy képes vagyok rá, ezt ő ugyanúgy viszi tovább.
Anyukád és apukádtól mit hoztál? Milyen jó tanácsokkal láttak el? Az, hogy egy 15 éves fiatal gyerek bemegy egy helyre, és azt mondja, én itt akarok dolgozni, aztán egyébként meggyőzi a felnőtteket ezzel a céltudatossággal és határozottsággal, és megkapja a munkát, de hogy ez szerintem régen sem volt, vagy lehetett annyira szokványos, és megszokott. Biztos nem ment be minden nap valaki egy ilyen határozott elképzelése, hogy már pedig én itt fogok dolgozni, vagy itt szeretnék dolgozni. Itt akarok, ugye, mert így mondtad,
igen,
itt
én
akarok
azt mondtam,
dolgozni.
Hogy itt akarok dolgozni.
Kicsinek milyen voltál? A anyukád hogy bírt veled? Mert aki ennyire tudatos, az lehet, hogy gyerekkorában azért ment a maga feje után.
Az az igazság, hogy akkor előről kell kezdenem, mert a szüleim az erőműbe dolgoztak, a Nagy Híd melletti erőműben dolgoztak, mind a ketten a háború után, az apukám háború előtt is ott dolgozott. A lényeg az, hogy ők is ilyenek voltak, hogy ott volt egy nagy kultúrterem, és kihasználatlan. Ők ezt úgy oldották meg, hogy először is mozit vittek be a kultúrterembe. Utána már ez se volt elég, akkor színjátszó csoportot hozott az anyukám, varta a ruhákat a színészek, az úgynevezett színészeknek. És én ezeket mind láttam, vagy például disznótoros vacsorát rendeztek a dolgozóknak. És ezt hoztam magammal, ezt láttam. Volt egy testvérem, sajnos már nem él, de ő már megélte a tinédzser korát, de már nem tartott. Szüleim engem még, ugye 8-9 éves voltam, akkor még vittek magukkal mindenhová, és én soha nem elleneztem. Például az anyukám beiratott egy tánciskolába, fotóm nélkül. De hát ugye csináltam, mert ő ezt szerette volna. Soha nem mondtam ellen, semmiért sem, de ők sem nekem, hogy nem tehetem, nem csinálhatom. De nem is emlékszem olyanra, hogy nekem lett volna olyan, hogy vitatkoznom kelljen a szüleimmel. És az én gyerekem is ilyen volt, hogy soha pici korában egy játékbolt előtt elmentünk, hogy ő akart volna, vergődött volna azért, hogy meglátott a kirakatba, ilyen soha nem volt. Elmentünk vendégségbe, még én beszéltem rá, hogy egyen a kekszből, vagy a süteményből. Szóval érdekes természetünk van.
És érdekes a látásvilágod is, a látásmódod is. Pont mielőtt elkezdtük a beszélgetést, ugye megfordítottuk a könyvnek a hátsó borítóján egy fának a törzse van befotózva, te készítetted a fényképet, és mondtad, hogy mit látsz benne. És mondtam, hogy én így elsőre nem is vettem észre, hogy ugye te, a te látásmódod szerint mi az, amit úgy gondoltad, hogy megörökítettél. És említetted azt is, hogy nem ez az egyetlen fa törzs, amivel te belelátsz dolgokat, hanem te nagyon sok mindent látsz bele, nagyon sok más dologba, többek között a fa törzsek is képesek ilyen üzenetekkel élni a te számodra.
Hát igen, nem csak a fa törzsek, így gondolkozok ezen, hanem velem mindig történnek valamit, ezt el kell mondanom. Nem baj, mert én ezeket megélem, és mindig jól jövök ki belőle. Például hűszálba is éppen úgy látok valamit, egy lengést, egy hűszálnak van egy lelke, mondjuk, de lehet, hogy csak én látom. És éppen ezért a kisebb részletekhez ragaszkodom jelen pillanatban is, amikor fotózok. Mert nem tudok elmenni egy macska mellett sem az utcán, hogy rá ne nézzek. Bár ez már nagyon sok bajba sodort engem, mert a macska utánam jött, és nem tudtam szabadulni tőle. De hát ez csak egy dolog. Igen, én nagyon szeretem a részleteket, a kőben is ugyanúgy látok. Mindig is megragadom a lehetőséget, ha csak egy kis kavicsot is, de mindenképpen emlékeztetőül hazaviszem. Most nem régen voltunk ugyanígy Sárospatakon például. Hát ez is elég megrázó számomra, hogy mindig úgy érzem, hogy az ott élő ősi lakosok valahogy megérintenek engem, és kísérnek. Például elmondanék egy történetet, hogy Munkácson volt kiállításom évekkel ezelőtt, nem is ez a lényeg, de ott megnyíltak a kapuk előttem, hál' Istennek, a önkormányzati, vagy a polgármesteri hivatalban eredeti munkácsi képeket láttam, amit mi itthon nem is látunk, talán még kiadványban sem. Vagy a munkácsi házának megjelölt tábláját valamelyik házfalán. Vagy például elmentem, ez csak az összefüggés miatt, mondom, elmentem Gyulára, és amikor bementem a panzióba, lepakoltam minden, kijöttem, és szemben lévő falon ott volt, hogy itt élte le egy évét Gyulán abban a történetesen Munkácsi Mihály utca 15 szám, ha jól emlékszem, ott tanult abban a házban, és akkor ezek engem mind kísértenek. És egyszer Miskolcra mentem az egyik professzornak a temetésére, és valahogy úgy éreztem, hogy nekem hátra kell valamiért nézni temetés közben, de nem tudom, hogy miért. És megfordultam, és ott álltam Munkácsi szüleinek a sírkövénél. Ezek mind így vannak. És akkor most, hogy visszatérjek Rákócira, éppen így voltam, hogy a rákóciak szelleme is kísér mindenhová. Nem akarom magamat oda besorolni. De ezek olyan véletlenek, hogy az én látásmódomat ezek is irányítják, hogy ezért keresem mindig azokat az apró részleteket, amiből valamilyen kis lelki kisugárzást érzek.
Érdekes, ahogy ezt mondod, mert ugye például a hátsó borítót, hogyha megnézzük, akkor itt azt mondtad, hogy neked tulajdonképpen Jézus az, és egy katona, aki ilyen értelemben egy részletből kitűnt.
Bárkinek mutattam, mert akkor, amikor ezt fotóztam, azt hiszem Mártéon volt, és nem is voltam egyedül, és csak nem látták. Vagy például van ilyen nekem, egy kis baglyot láttam, egy kapunak a deszka sorai között. a deszkából szinte felém csapolta a szárnyait. Hát nem is tudom, ebbe van még egy kép, amit én szörnynek neveztem el, és akkor az is úgy volt, hogy mentem egy erdő mellett el, és akkor úgy benéztem az erdőbe. Olyan gyönyörű fények voltak, ez is megtanított engem arra, mert azt mondtam, hogy jó, majd ha jövök visszafele, most nem érek rá, majd ha jön, majd bemegyek és benézek, hogy ott mit lehet nézegetni, vagy találni számomra, és akkor, mikor visszajöttem, már nem találtam. Mert már nem voltak azok a fények. Akkor megfogadtam, hogy amit meglátok, az lesz az enyém. Tehát később aztán szintén megint sikerült nekem úgy benézni egy erdőbe, de akkor nem szalasztottam, mert bementem, és a fáknak a vonzását éreztem. És hiába mentem, nem láttam semmit. És akkor is úgy volt, hogy már jöttem volna ki az erdőbe, hát olyan érdekes dolgot nem láttam, amit én lencse végre fogtam volna, és jövök ki, mégis visszafordulok, mert azért valami csak bevonzott. És akkor visszafordultam, és akkor két nagy, borzasztó nagy szem egy fáról néz rám. Úristen! Megyek közelebb, de nagyon óvatosan, és akkor nem moccan a fej. Ó, vajon mi lehet ez? Akkor láttam, amikor egészen közel, de nagyon félelmetes volt, és tényleg féltem, mert majd, ha fellapozod a könyvet, meglátod, hogy tényleg egy szörnyel álltam szembe, amit a természet adott a fának. De lehet, hogy más emelet simán elmegy, mert neki csak egy fa.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Hácsong Rádin Márta képzőművésszel, fotóssal beszélgetek, olyan sok mindent csinálsz, szeretnék videót felsorolni, és most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.